Jó napot kívánok, tessék helyet foglalni. És akkor azt szoktuk mondani, akkor ez elkezdődött az óra, tehát innentől kezdve önök csendben vannak a órának a végéig. Ez az a szünet alatt felmentést adunk, tehát szünetbe természetesen lehet majd beszélgetni. Úgyhogy mindenkit szeretettel köszöntök, Szabó András vagyok a Kosti Járművek és Járműrendszerezés Tanszékről. A járművek és hajtástechnika tantárgyakat a BSC képzésben, a járművek tantárgyat és a hajtástechnika tantárgyat a hagyományos képzésben együtt tartjuk most itt a megjelent hallgatóságnak. Ebben a fél évben ezeket az órákat én fogom tartani. Köszöntöm itt a videóklubnak a munkatársait is. Az a megtiszteltetést ér bennünket, hogy ebben a fél évben az órákat fel fogják venni videóra, rögzítik, úgyhogy adott idő elteltével, akik esetleg hiányoztak, vagy nem tudtak hozzá, és érdekli őket a téma, a videón is meg tudják nézni az egyetemi honlapon. Első feladatom, hogy röviden ismertessem a tantárgy követelményeit. Vannak, akik ezt már ismerik, sajnos, mondjuk úgy, tehát nem először próbálkoznak a tantárgy teljesítésével, de vannak nyilván olyanok is, akik először kerültek a tárgyal kapcsolatban. A tárgy heti 3 óra előadást és 1 óra gyakorlatot tartom, az nyilván ezt a Neptunból is tudhatják. A 3 óra előadás heti rendszerességgel lesz megtartva, mégpedig úgy, hogy pénteken, minden pénteken lesz óra, szerdán pedig 2 hetente lesz óra a BSC képzésben. A hagyományos képzésben most többször hangsúlyozni fogom, ott minden héten szerdán előfordulhat, hogy óra van, attól függ, hogy ki melyik tárgyat vette föl. Ugye csak annyit róla, hogy nyilván a két tárgya nem teljesen azonos, a két tárgy között különbséget a hagyományos képzés hallgatóinak külön órák keretében oktatjuk, hogy természetesen ők a régi tanterv szerinti ismeretanyaggal is megismerkedhessenek. A gyakorlatokra a beosztás szintén a Neptun kód szerint megtörtént, a gyakorlatokon szempéldákat fognak megoldani, és a házi feladatok, amik szintén hozzátartoznak a tantárgyhoz, azoknak a megoldásához kapnak majd hasznos segítségeket. A tantárgyból 2 zárt helyet iratunk, a fél év úgy tudom most a 7. héten és a 14. héten. A 2 zárt helyi külön-külön mindegyik fele részben hajtástechnika, fele részben pedig járműka tananyagot kér számon, és ezeknek a tárgyaknak a teljesítése, valamint az évközben kiadott házi feladatoknak a teljesítése a BSC képzésben a félévközi egy megszerzésének feltétele. 5 éves képzésben ez csak az aláírás feltételeit teljesíti. Ott a tantárgy mind a 2 vizsgával végződik, tehát ott a vizsgaidőszakban még vizsgák is kapcsolódnak majd a tantárgyhoz. A BSC képzésben a jegy kialakításban a 2 zárt helyi 2-szeres súllyal szerepel, és 1-szeres súllyal a házi feladatokra kapott eredő egyetlen egy osztályzat, tehát így kerül a 2 dolog összeolvasztása magában a jegyben. A házi feladatokat heti ütemezésben fogják megkapni, az anyagot úgy igyekeztünk, és a tantárgy órarend beosztását úgy valósítottuk meg, hogy minden anyag, ami a gyakorlatokon szerepel, előtte előadáson is szerepeljen, és a házi feladatokat a gyakorlathoz kapcsolódóan akkor kapják meg, amikor a hozzá kapcsolódó gyakorlat is már megtörtént, illetve az első csoportnak a gyakorlat megtörténik, ugye hiszen a csoportbeosztás miatt 2 hetenkénti gyakorisággal van csoportváltás a gyakorlatok tekintetében. 7 darab gyakorlat van, a 7 gyakorlatból egyik egy ismétlő gyakorlat, az van, aki már elvégezte önök közül, gondolom az előző napokban, vagy éppen az előző órában. A többi 6 gyakorlat pedig, hogy mondtam, számfeladatok és házi feladatok ismertetésére, gyakorlására fog fordítódni. A tananyag először is a részletes ütemtervet fönt van a tanszék honlapján, a tantárgynál megtalálják őket, hogy napra, hétre beosztásba szerepel az, hogy mikor, melyik napon, milyen témakörrel szeretnénk foglalkozni. Hát igyekszünk ezt a menetrendet tartani, de nyilvánvaló, hogy előfordulhat, hogy plusz-minusz értelemben csúszások lesznek benne, de mindenképpen ehhez a menetrendhez szeretnénk igazodni. A tantárgy teljesítése segédanyagokat találnak, szintén csak a tantárgy honlapjáról elérhető módon. Ezek részben előadásvázlatok, részben pedig más kiegészítő anyagok. Én javaslom mindenkinek, hogy ezeket próbálja meg áttekinteni. Még nincs a teljes anyag részről jegyzet, vagy jegyzethez hasonló segítség a honlapon, de az anyagnak egy nagy része, 60-70%-a már megtalálható ezekben a segédletekben. Ugyancsak a felkészítő segítő segítéseként elhelyeztünk próbakérdéseket is a honlapon, tehát olyan kérdéseket, ellenőrző kérdéseket, amelyek segítenek önöknek abban a felmérésében, hogy kellőképpen felkészültek-e az árthelyre. Azt is javaslom, nézzék át, ha a kérdésekkel kapcsolatban bármi észrevétel vagy, hogy nem tudják mi a választ, meg lehet kérdezni tőlem, szünetben, bármikor, meg lehet kérdezni a gyakorlatvezetőktől. A lényeg az, hogy ha azokra a kérdésekre tudják a válaszokat, nem úgy, hogy megtanulták és bevágták a választ, majd semmit nem ér, hanem tényleg is tudják, hogy miért az a válasz az adott kérdésre, akkor nem lesz problémájuk a félévközi feladatoknak és zártéknek a teljesítésével. Ha azokra a kérdésekre nem tudják a választ, akkor viszont próbálkozni is szinte kár, mert kicsi a véletlenszerű valószínűsége annak, hogy pont azt a két kérdést kapják az árthelyén, amit megtanultak. Az árthely egyébként két részből áll. 30 pontos zárt helyben 18 pontot lehet szerezni az ilyen jellegű elméleti kérdésekre adott válaszokkal, és a maradék 12 pontot pedig két darab számpélda megoldásával lehet begyűjteni. Mind a kettőhöz van ugye segítség, a kérdéseket úgy mondhatnám, hogy előre gyakorlatilag ismerik, hiszen ott szerepel a honlapon a kérdésgyűjtemény, és a feladatokkal kapcsolatban pedig vagy a házi feladathoz, vagy olyan feladathoz kötődő, ahhoz hasonló feladatok szerepelnek, amelyeket a gyakorlaton megoldottak. Tehát mindenkinek javaslom, hogy igenis, és kínlódja magát végig a házi feladaton, mert tudom én azt a hallgatóságnál is, hogy vannak arra már Excel táblázatok, vagy csak az adatokat kell beírni, és megjelenik a végeredmény. Annak semmi értelme, minket nem érdekel a végeredmény, tehát mi tudjuk, mi a végeredmény házi feladatnak. Annak egyedül akkor van értelme, ha mindenki saját maga végigkínlódja, végigoldja, végig nézi, és megtanulja azokat az összefüggéseket, amelyek ezeknek a feladatoknak a megoldásához szükségesek. Ha bármi kérdés merül föl, itt szünetben lehet, óra után is lehet tőlem nyugodtan kérdezni. Azt szoktam mondani, inkább két csacska kérdést tegyenek föl, mint hogy egy lényeges kérdés elmaradjon. Azért még senki bántódásban nem részesült, hogy valamit megkérdezett. Na, követelményrendszerrel kapcsolatban van-e valami kérdés? Remélem mindenre kitértem, természetesen később merül föl kérdés, arra is válaszolni tudunk. Az óra gyakorlati menetét tekintve múlt fél évben volt egy próbálkozás, az jónak tűnt, most egy kicsit kiegészítjük. Ez azt jelenti, hogy én halandó ember vagyok, és néha hibákat vétek természetszerűleg, néha többet is, mint kellene. Ez még nem baj, de ennek kapcsán azt tudom felajánlani, múlt fél évben ez működött, hogyha valaki ilyen hibát észrevesz itt az előadáson, jelzi, és valóban igaza van a hiba megítélésében, akkor azt plusz jutalomponttal tudjuk, vagy tudom értékelni, amit úgy kell tekinteni, hogy fölírjuk a nevét, és a következő rendes zárt helyén egy pontot kap azon kívül, amit az zárt helyben teljesített. Hát ennek lehetnek elényei, hogy 30 ponton már nem sokat segít, de az összes többi zárt helyén adott esetben segíthet ez. Tehát tessék nyugodtan figyelni a táblára, és ha vétek, akkor tessék szólni. Ezt azzal szeretném ebbe a fél évben kiegészíteni, hogy lehet, hogy néha provokatív kérdéseket teszek föl egy-egy pontért, és aki arra válaszol, akkor ugyanilyen jellegű jutalomban tudom részesíteni. Ennek az a célja, hogy a figyelmüket próbálja meg kicsit lekötni az által is, hogy érdekeltenek legyenek abban, hogy az óra menetével együtt haladjanak, hiszen az anyag megértése akkor tekinthető korrektnek, és hogyha együtt tudunk haladni, és itt meg tudják érteni. Na kérem szépen, hát így nagyon gyorsan slágvoltokban ennyit akkor a tantárgyról magáról, és akkor lassan rátérnénk a tantárgy tematikus részére. A tantárgy járműműke és hajtástechnika, ez a két témakör bizonyos szempontból elválik egymástól, de nagyon sok szempontból kötődés van a kettő között. Látni fogjuk majd itt, hogy ugyanazok a szimbólum, ugyanazok a gondolatok megjelennek mind a két tantárgyba, hiszen amikor járműműkéről beszélünk, akkor abba beleértjük a jármű hajtásrendszerét is, amely hajtásrendszeren keresztül a vonóerő kifejtés, a fékerő kifejtés és egyáltalán a járműnek a működtetése megvalósul. Így tehát a két tantárgy kötődik egymáshoz, ezért is vannak előnye annak, hogy itt most párhuzamosan tudjuk ezt a kettőt önök elé tárni, önöknek oktatni. Maga a jármű, amikor ugye még annyit a ütemtervvel kapcsolatban, van bizonyos rendszeresség az ütemtervben. Ez azt jelenti, hogy minden két hetente van szerdán óránk, ha jól tudom, ugye, tehát minden páratlan héten. Ezek az órák, ezek előreláthatóak minden alkalommal a járműdinamika órák lesznek. A pénteki órák pedig nagy részt hajtástechnika órák lesznek. A terv szerint két eltérés lesz ebben. A jövő héten, illetve az utolsó héten lesz pénteki órán járműdinamika tananyag tárgyalva. Ezt be lehet ütemezni, de ezt a honlapon, mint említettem, megtalálják, és hát ehhez próbáljuk magunkat tartani. Most tehát járműdinamikával szeretnénk foglalkozni. dinamika témakörével, és bevezetőleg néhány gondolatot azért is, hogy el tudjuk helyezni, hogy hol is van a jármű dinamikának a helye a műszaki gyakorlatban. A jármű dinamika, úgy is fogalmazhatnám röviden, hogy nem más, mint dinamikai kérdéseknek a tárgyalása a jármű szemszögéből, a járműre alkalmazva, a járművet, mint objektumot tekintve. Tehát itten nagyon nagy mértékben fogunk támaszkodni azokra a mechanikai és dinamikai ismeretekre, amiket az alaptárgyban, mechanikában elsajátítottak, hogy akinek ebben a tekintetben hiányosságai vannak, az egy picit nem árt, ha utána néz. Ugyancsak ma már itt tartok a hivatkozásoknál, elég sokat fogunk hivatkozni az általános járműgéptanban tanultakra, hiszen lesznek olyan kérdések, amik már ott is előkerültek, és hát a járműrendszerek, közlekedési rendszerek tantárgyakkal kapcsolatban is hasonlóképpen kell nyilatkozni, annak a gondolatai és egyes fogalmai itt is elő fognak kerülni, sőt látjuk majd, hogy lesznek olyan dolgok, amit ott már tanultak valamilyen szintig, itt egy picit tovább lépjük, általánosítjuk az adott kérdést, és valamilyen szempontból hozzáfűzünk új ismereteket. Most is bevezetésképp egy kicsit talán ismétlésnek tűnik, de tekintsük azt meg, hogy egyáltalán mi a járműnek a feladata, és hogyan működik a jármű, mit valósít meg a jármű. Mit értünk jármű alatt, mi a járműnek a feladata? Talán egy mondatban úgy tudjuk megfogalmazni, hogy a jármű, az jármű feladata az, hogy a térrészt és tartalmát, tehát magát a járművet és mindent, ami járműhez kötődik, a tér egyik pontjáról másik pontjára eljuttassa, de nem akárhogyan, hanem lehetőség szerint ezt tervszerűen és vezérelt módon valósítsa meg. Tehát azt mondjuk, hogy térrész és tartalmának térés és tartalmának eljuttatása A-ból B-be, és lényeges tulajdonságok mellett azt mondja, hogy vezérelt módon, és másrészt pedig tervszerűen. Tehát ha ledobunk egy kavicsot a kútba, akkor is eljutottuk a térrészt és tartalmát a kút tetejére, a kút aljára, se nem vezérelten, se nem tervezett módon, tehát az nem tekinthető járműnek. De egyébként pedig a térrészt és tartalma lehet áruszállítás, lehet személyszállítás, vagy a kettő együtt, bármi, ami a hétköznapi gyakorlatban szükségessé válik. Üzemben társadalmi igény kielégítésére szolgál, helyváltoztatást, anyagmozgatást valósítunk meg vele, ezeket a folyamatokat kell nekünk valamilyen szempontból kezelnünk. Hogyan tudjuk egy jármű mozgását jellemezni? A jármű működésének jellemzése a működés jellemzése. Ez a menetdiagram szokott lenni. Menetdiagrammal történik. A menetdiagramból kettőt tudunk definiálni. Van egy ideális menetdiagram, ami természetesen elméleti jellegű, és vannak a valóságos megvalósulása, tehát a valóságos menetdiagram. A menetdiagramban az jármű mozgásának jellemzőit az idő függvényében tüntetjük föl. Ugye ennek több összetevője lehetséges. Ha az ideális menetdiagramra visszatekintünk egy kicsit, hiszen ezt korábban már tanultuk, ugye az idő függvényében a mozgás jellemzőket, erőjellemzőket tudjuk feltüntetni. Ugye a sebesség az alapvető jellemző, a VT sebesség folyamata, a jármű pillanatnyi sebességének folyamata, ami az ideális menetdiagramban három ciklusból állt. Volt egy egyenletes sebesség, növekedés, volt egy állandó sebességüzem, és végül pedig a megállítás során egy sebességcsökkenés. Ugye ezt az első szakaszt, a sebességnövekedés szakaszát nevezzük a gyorsítási szakasznak, az egyenletes sebesség, állandó sebesség üzem, az a egyenletes sebességű szakasz, és végül pedig a fékezési szakasz. Természetesen ennek a megvalósításához, mint említettem, vezérlőfüggvényre van szükség, amely vezérlőfüggvény, majd látni fogjuk, ezeknek a sebesség folyamatoknak a megvalósításához szükséges. Itt még amit föl tudunk tüntetni, az a gyorsulásnak az alakulása, a gyorsulás időbeli alakulása. Ugye itt a gyorsítási szakaszban egy pozitív gyorsulást találunk a sebesség növekedéséhez. Ezen a szakaszon a gyorsulás értéke zérus volt, míg a fékezési szakaszon a gyorsulás negatív értéke a sebesség csökkenését eredményezte. Mi kellett ennek a gyorsításnak a megvalósításához? Bizonyos erőkifejtésre volt szükség. Az eredő erőt hasonlóképpen az időfüggvényében felrajzolnánk, akkor azt mondhatjuk, hogy a gyorsítás megvalósításához valami pozitív gyorsító erőre volt szükség, az állandó sebességüzem megvalósításához egy állandó, de kisebb mértékű erőhatás volt szükséges a menetelások leküzdésére, míg a fékezés megvalósításához egy negatív eredő erő kellett, azaz egy fékező erő, ami a lassulást előidézte, és ennek hatására bekövetkezett a sebesség csökkenése. Ez volt tehát az ideális menetábra. Hogyan lesz ebből valóságos menetábra? Hogyan valósul meg a valóságban ez a folyamat? Egy kicsit a végéről tudunk elindulni. Itt is az idő függvényében végezhetjük a vizsgálatainkat, de talán induljunk el most az eredő erőnek az alakulásából. Pontosabban így ez rosszul mondtam, ez nem az eredő erő, ez a jármű hajtás vagy fékrendszer által kifejtett erő. Az eredő erő ebben a menetelés erőben különbözik, ugye? Hiszen az állandó sebességű szakaszon az eredő erő zérus, de a hajtásrendszer által kifejtett erő, az pont egyensúlyt kell tartson a hajtást vagy a haladást fékező akadályozó erőkkel. Tehát az erőkifejtésben jelenik meg alapvetően egy eltérés, és ennek a következménye minden más, viszont nem tudunk ilyen ideális erőkifejtéseket megvalósítani, hanem az erőnek lesz valamilyen felfutása az időben, itt valamilyen adott esetben változó, sebességváltások miatt ingadozó erőkifejtés van, aztán persze visszavesszük az erőnek az értékét, de az állandó sebesség üzemhez is nem egészen konstans az erő, amit ki tudunk fejteni a hajtásrendszerben, és a fékezés megvalósítása során is a fékező erő az időben nem biztos, hogy konstans, hanem adott esetben a sebesség vagy az idő elteltével akár csökkenő, akár növekvő jellegű lehet, és lehet, hogy különböző csúcsértékeket is találunk benne. Tehát az ideális erőfolyam helyett egy kicsit cizellált erőfolyammal fogunk találkozni. Ennek az lesz az eredménye, hogy a gyorsulás folyamat is hasonlóképpen egy picit ingadozó folyamat lesz. Tehát a gyorsítás idején is a gyorsulásnak lesz egy növekedése, lesz kisebb-nagyobb változása, az állandó sebesség üzem sem zérus gyorsulás, hanem kisebb-nagyobb fékezési és hajtás üzemmódokkal fog párosulni a sebességtartás mellett, és ennek megfelelően a féklassulás is igaz lesz, az se lesz konstans, hanem a külső körülmények és a hajtásrendszer eredményeképpen egy picit változó gyorsulásértéket fogunk kapni. Ennek eredményeképpen pedig maga az elért sebesség is, itt a gyorsulás színét egy kicsit elvétettem, de maga a sebesség folyamat is egy picit más lesz, nem lesz olyan szép egyenletes felfutású, hanem a felfutásban egyfajta ingadozást fogunk találni. Az biztos, hogy amíg gyorsító erő van, pozitív erő, addig növekszik a sebesség. Itt az állandó sebesség tartásánál is lesz bizonyos ingadozás, és a megállási folyamat is egy kicsit változatosabb lesz. Ami a két diagramban azonos lesz, hogy a megtett út, az SAB távolság, ugye, az nem más, mint a sebességfüggvény alatti terület, azaz, ha ugyanazon két pont között valósult meg ez a mozgás jellemzés, akkor a sebességfüggvény alatti terület az ideális mozgásciklusban, próbáltam itt egy picit összefirkálva az ábrát desatírozni, azaz a sebesség folyamatnak a nullától T ideális, azt mondom, hogy a T ideális volt a ideális menetidőnek a mértéke, a d tau integrálja, a nullától eddig, itt jelölöm, hogy ez lenne a T ideális menetciklusnak az ideje. Ezen időszakra a sebességfüggvény integrálja, az meg kell egyezzen az A és B pontok közötti távolsággal. Ez itt is érvényes kell legyen, hogyha ugyanazon pontok között történt a közlekedés. Itt is halványan bevonalkázom ezt a területet. Ez a terület itt is az SAB távolság, és akkor a T valóságos menetidővel jelölöm a valóságos menetciklus menetidejét, akkor itt nullától a TV ideig tartó V tau D tau integrál megadja nekünk ugyanazt az SAB távolságot, de látszik az, hogy a mozgás folyamat az nem volt egészen azonos a két mozgás során. Természetesen útdiagram sem azonos, ha most a megtett utat is föl szeretnénk rajzolni, akkor ennek az integrálképnek a fölrajzolása lenne szükséges. Hát megpróbálhatjuk itt alul a tábla alsó részén, annyi hely talán még van, hogy ide beszorítsuk. Ugyanezen időkeretben, ha az S távolságot tekintjük, amit tudunk, az, hogy az S távolság a menetciklus végére pontosan az SAB értéket kell elérje, de egyébként itt egy monoton emelkedő függvénnyel lesz dolgunk, hiszen ameddig a sebesség nem negatív, tehát pozitív, addig a megtett út az mindenképpen növekvő értékkel legyen. Ugye itt a sebesség növekedés először ideális esetben parabolikus, ugye? Meg is tudjuk szerkeszteni, ahogy tanultuk járműgéptanból, az egyenletes sebességű szakaszhoz, mind a gyorsítási szakaszban, mint pedig a fékezési szakaszban egy-egy parabola illeszkedik, és egy szép két parabolából és egy egyenesből álló diagram lesz az elmozdulás diagramunk. Egy picit más lesz a helyzet akkor, ha valóságos folyamatot tekintjük. Természetesen, ahogy említettük, itt is közös lesz az, hogy az indítási idő, itt volt a T ideális, itt a T valóságos meneti. Ezek nem feltétlenül azonosak, hozzá kell tenni természetesen, ezek eltérhetnek egymástól. Ami itt közös, az S megtett távolságban, hogy ugyanazt az SAB távolságot tettük meg. Tehát ennek a diagramnak is oda kell megérkeznie, csak ennek a felfutása, itt mivel nem egyenes a sebesség alakulás, ezért a mozgás alakulása sem lesz egyenes, kicsit hullámozni fog. Arra vigyázzunk azonban, amikor rajzoljuk ezt a görbét, hogy ez sehol se csökkenjen, hanem lehetőség szerint biztosan tudjuk azt, hogy mindenhol emelkedő görbét tudjunk rajzolni. A két görbe egymástól természetesen eltér, hiszen eltérő sebesség folyamatoknak az integráljaként alakul ki. Most tovább menni a következő kérdésünk az, hogy mi kell ennek a megvalósításához. Azt mondja, hogy mi kell a menetábra, megvalósításához. Mi kell nekünk ahhoz, hogy ezt a menetábrát meg tudjuk valósítani? De a két dolgot tudunk mondani. Ahhoz, hogy ezt a menetábrát megvalósítsuk, nekünk szükségünk van arra, hogy vonóerőt produkáljunk. Tehát ez egyik fontos dolog, hogy szükségük van vonóerőre, vonóerő, vagy más szóval hajtóerő, vagy másképpen tolóerő. Hogy nevezzük ezt a mozgás segítő erőt, ez változik attól függően, hogy milyen jármű kategóriával dolgozunk, hogy ennek tradicionális okai vannak. Tehát egyik fontos dolog, hogy vonóerőt tudjunk produkálni. Ugye ezek az erőlefolyások, amiket itt zölden rajzoltam, ezek lennének a vonóerők. Itt is a zöld erő. A másik pedig az, hogy a járművel meg kell állni, tehát fékezőerő. Fékezőerő kifejtésére is szükségünk van. Talán írjuk vonóerő kifejtése és fékezőerő kifejtése. Tehát mind vonóerőt, mind fékezőt kifejtésére szükségünk van. A vonóerőt azt jelöljük a továbbiakban mondjuk FV vonóerővel, a fékezőerőt pedig jelöljük FF, F-index F-fel, tehát fékezőerővel. Ami lényeges számunkra és a kezdeti definíciónkban is benne volt, hogy ezt az erőkifejtést ezt nem spontán, hanem vezérelt módon szeretnénk megvalósítani. Tehát azt jelenti, hogy létezik nekünk mind a hajtáserőt, mind a hajtásra, a vonóerő kifejtésre, mind pedig a fékező kifejtésre szükséges nekünk vezérlés. Tehát azt mondja, hogy vezérlés szükségessége. Vezérlés szükséges. Így beszélünk a továbbiakban hajtásvezérlésről. Beszélünk hajtásvezérlésről, és beszélünk fékvezérlésről. Mind a kettőt jellegzetesen adott betűvel fogjuk jelölni. U lesz a vezérlőfüggvényünk, és a hajtásvezérlés esetében egy egyes indexet írunk mellé. U1 fogja jelölni a hajtásvezérlést, és az, hogy ez az időnek függvénye, azt természetesen úgy jelöljük, hogy a zárójelben mögé írjuk a független változóként az időt. Tehát U1t az a továbbiakban nem lesz más, mint a hajtásvezérlésnek a függvénye. Ha most le akarjuk fordítani a hétköznapi gyakorlatban, mi a hajtásvezérlés, nem tudom, vezetnek-e járművet, autóvezetéssel szoktak foglalkozni a hallgatók. Például a gázpedálnak a működtetése az a hajtásvezérlés, attól függ, hogy milyen mértékben nyomják fel a gázpedált, azt tekintető a vezérlésnek. Van ennek egy maximális mértéke, az U egy maximális értékét fogja jelenteni, ha meg leveszik a lábukat a gázpedálról, az U-nak a nulla értéke, akkor nulla a kivezérelt hajtás vonalerőnek a mértéke. A fékvezérléssel hasonlóképpen definiáljuk az U2 függvényt, a kettes indexi U vezérlőfüggvényt, ami hasonlóképpen az időnek a függvénye, és ha megint az előző példánál maradok, ez nem más az önök esetében, mint a fékpedálnak a működtetése. Ha rálépnek a fékpedálra, tövig az lesz U2 maximális értéke, ha nem lépnek rá, egyáltalán nem fékeznek, az pedig lesz U2 nulla értéke, amikor természetesen a kivezérelt fékező erő a zérus nagyságú lesz. Ezek lesznek tehát tovább számunkra a vezérlő függvények, összefoglalva ezek a vezérlő függvények. Függvények, és hát majd, hogy a kapcsolatot előbb említettem a két tantárgy rész között, a hajtástechnikában is sokat fogunk azzal foglalkozni, hogy ezek a különböző szintű teljesítmény vezérlések hogyan valósíthatók meg egy adott erőátvitelen belül, hiszen, ahogy említettük, nekünk a jármű attól jármű, újra hangsúlyozom, hogy vezérelhető vonóerővel és fékezőerővel rendelkezik. Ez megkülönbözteti sok stabil géptől, mert sok stabil gépnél elegendő az, hogy bekapcsoljuk, és aztán a terhelés függvényében, amekkora fordulatszámmal tudja működtetni a hajtott gépet, akkora fordulatszámmal működteti. Ez nekünk a járműnél kevés. Mi olyan járművet szeretnénk, aminek a vonóerejét mi befolyásolni tudjuk valamilyen mértékben. Már a lovaskocsinál is ez előfordult, mint vezérlőjel. Így ott a gyeplővel és az ostorral lehetett a vezérlőfüggvényeket kivezérelni. Többet csapkodták a lovat, akkor emelték a vezérlési pozíciót, hajtásvezérlést. Ha visszahúzták a gyeplőt, akkor meg a fékvezérlés működött, és természetesen a fékerő ennek megfelelően alakult. Tehát ez számunkra nagyon fontos. Na most mielőtt tovább mennénk, azt kell mondanunk, hogy amit eddig tekintettünk, ez a menetciklissal leült mozgást, ezt a továbbiakban úgy fogjuk nevezni, hogy ez a járműnek a fő mozgása. Hiszen tudomásul kell vennünk azt, és a járműnek egyik fontos terület az, hogy nem csak ilyen fő mozgás van a járműnek, hanem ehhez a mozgáshoz számos parazita mozgás szuperponálódik, ami éppen olyan nagy jelentőségű a mérnök számára, mint a fő mozgás, de azért mégis a kettőt egymástól el kell különítenünk. Tehát ezt a mozgást, amit eddig tárgyaltunk, ezt a mozgást úgy nevezzük, hogy fő mozgás. Ez a járműnek a fő mozgása, azt mondhatjuk, az a fő mozgás, ami egy haladó mozgás a közlekedési pálya mellett, tehát másképp fogalmazna, ez egy haladó mozgás. Haladó mozgás a közlekedési pálya mentén. Ez általában majd látni fogjuk, hogy egy a pálya if koordinátájának irányban fölvett egységvektort alapul véve, egy skalár egyenlettel le fogjuk tudni ezt, írni ezt a főmozgást. De mint említettem, erre a főmozgásra szuperponálódik egy másik mozgástípus, amely mozgástípusokat parazita mozgásoknak nevezünk. Parazita mozgások, és talán úgy tudom fogalmazni legegyszerűbb, hogy minden olyan mozgás, ami nem a fő mozgás, az a jármű szempontjából parazita mozgásnak tekintendő, hiszen ez az összes többi mozgásra nekünk a jármű alapcéljának megvalósítása érdekében az az, amit fölírtunk, hogy a térrészt el tudjuk juttatni az A pontból a B pontba, nincsen szükségünk, de attól nem tekinthetünk el, hogy attól, hogy nincsen rá szükségünk, attól még létezhet. Ugye ezek a parazita mozgások, ezek valami gerjesztett mozgások, általában függőleges keresztirányú vagy akár hosszirányban föllépő parazita mozgások is, általában gerjesztés hatására alakulnak ki, tehát ezek gerjesztés hatására létrejövő mozgásokat jelentenek, és ilyen értelemben meg tudunk nevezni néhány jellegzetes gerjesztő forrást is, jellegzetes gerjesztési források. Ezek nagyon széles körűek, majd később aztán szaktárgyakban is sokat fognak ezzel foglalkozni, de két alapvető gerjesztési forrást mindenképpen megnevezhetünk. Az egyik maga ennek a főmozgásnak a megvalósításhoz szükséges vezérlőjel változások. Tehát azt jelenti, hogy vezérlőfüggvény változások. Mire gondolok? Tessék meg, hogy hétköznapi például az visszatérve autót vezetnek, ha hirtelen rálépnek a gázra, ennek az is lehet az eredménye, hogy az autó hosszirányú mozgásában hirtelen erő keletkezik, ami hosszirányú lengést indíthat el. Főleg akkor, hogyha egy szerelvénnyel közlekednek, egy vontatójárművel és egy vontatott járművel, a kettő közötti rugalmas kapcsolaton azonnal elindul egy hosszirányú lengés, amely nem tartozik hozzá abban az értelemben a főmozgás, hogy erre nincsen szükségünk erre a mozgásra, ahhoz, hogy egész jármű eljusson Budapestről Győrbe, de mégis rá fog szuperponálni erre a főmozgásra egy hosszirányú lengő mozgás, ami természetesen, amikor mérnökként méretezniük kell a két jármű közötti kapcsolatot például, ezeket a parazita mozgásokat is, mint terhelést figyelembe kell venni. Másik jellegzetes forrás ezeknek a parazita mozgásoknak az, hogy az a közlekedési pálya, amelyen a főmozgás megvalósul, az nem ideális. Az útegyenetlenségekkel, pályaegyenetlenségekkel terhelt, amelyek ugyancsak gerjesztő forrásként jelennek meg a járművön, mint dinamikai rendszeren. Tehát azt mondhatjuk, hogy pálya per útegyenetlenség . Tehát mind a pályában megjelenő egyenletlenség, mind pedig a vezérőjel hirtelen vagy kevésbé hirtelen változása ilyen járulékos parazita mozgásokat indíthat el, és ezek a parazita mozgások, ezek a járművek terhelése szempontjából nagyon-nagyon lényegesek lehetnek, sőt sok esetben a műszaki probléma, a mérnök által megoldott műszaki probléma éppen ilyen parazita mozgásokhoz kötődik. Csak egy példát mondjak, nyilván ha utaznak például egy vonaton, azt szeretik, hogyha szépen nyugodtan fut a jármű, de az jármű egy adott idő, adott sebességű haladás után elkezd nyugtalanul futni, össze-vissza keresztire rázkódik, kígyózik a pályán. Ezek olyan parazita mozgások, amelyek nem tartoznak hozzá a szükségességhez, ahhoz, hogy A-ból B-be eljussunk, de mégis együtt járnak ezzel a mozgással, azért, mert egyrészt a jármű és a pálya kapcsolatának vannak bizonyos sajátosságai, másrészt pedig mind kereszt, mind függőleges irányban az alátámasztási felület, a pálya egyenetlenségekkel bír, amely egyenetlenségek hát valamilyen behatást adnak a járműre, amire a jármű valamilyen mozgással válaszol, és ami számunkra lényeges, ezek a mozgások erőhatásokkal járnak együtt, ezek az erőhatások szilárdságilag terhelik a járművet, amikor méretezzük tehát a járművet, akkor ezekre a terhelésekre ezért is tekintettel kell lenni. Ugye jármű és hajtás, amikor biztos kaptak már feladatot, ott voltak különböző dinamikai tényezők például egy méretezésnél, ezek a dinamikai tényezők pontosan ilyen parazita mozgásoknak a megjelenései a mérnöki méretezési gyakorlatban, amikor ezeket a parazita mozgásból származott többletterheléseket egy-egy ilyen megnövelt statikus terheléssel próbáljuk meg figyelembe venni, és valamilyen minimális szinten a méretezésbe beleszámítani. Na most, tehát ez lenne a fő mozgás visszatérve az eredeti gondolatmenetünkre. Nézzük meg, hogy ennek a fő mozgásnak és a parazita mozgásnak milyen kapcsolata lehet egymással. Azt kell mondanunk, hogy ezek a mozgások nem választhatók el egymástól, van bizonyos visszahatás a kétfajta mozgás között. Tehát van egy kölcsönhatás a parazita mozgások és a fő mozgás között. Nézzünk erre egy példát. most egy kicsit előre vetítve a fél év során tanultakat. Az parazita mozgás. Mozgás, itten kimaradt egy betű, visszahatása a főmozgásra. Parazita mozgás visszahatása a főmozgásra. Hát látjuk majd egy egyszerű járműmodell, ugye az áll egy kerékből, áll egy felépítményből, amelyet nagyon egyszerűen egyetlen kis tömeggel szoktunk szemléltetni. Ugye, ez lenne a lehető legegyszerűbb jármű, és a jármű színesen rajzolom, jobban látszódjon, egyenetlen pályán közlekedik, és amit még itt érdemes megjelölnünk, az, hogy a kerék és a felépítmény egymáshoz valamilyen rugóval csatlakozik. Ugye van ott egy csapágyrugózás. Ennek az az eredménye, most csak röviden szemléltetve, hogy ezt a pályegyenetlenséget valami G-függvénnyel jellemezzük, tehát ennek például a függőleges kitérését az elméleti ideális pályához képest, hoppá, nem sikerült eltalálnom a közepét, valami G-egyenetlenség függvénnyel jellemezzük, akkor majd látjuk dinamikai szempontból, hogy ennek az lesz a hatása, hogy a kerék és a talaj közötti kapcsolati erő, az az erő, amit tán föllép, az Fn normál erő, a kerék és a támasztófelület kapcsolatában föllép Fn normál erő, ez nem lesz konstans. Ez az idő függvényében változó lesz, ezt majd meg is fogjuk vizsgálni, majd ki is fogjuk tudni számítani. Egyelőre fogadják el azt, hogyha egyenetlen pályán haladunk, akkor a függőleges mozgások eredményeképpen a kerék és a talaj közötti normál erő az nem lesz egymással, az nem lesz konstans, hanem változni fog. Na most azt is megtanuljuk majd, hogy itt a kerék és a talaj kapcsolatában egy erőkapcsolati tényező működik, jellegzetes lefolyással egy mű erőkapcsolati tényező, amely egyfajta delta V-vel jelölök, majd egyfajta sebességfüggvénynek, sebességkülönbségnek lesz a függvénye. De a dolognak a lényege az, hogy az erőkapcsolat tényező teremt kapcsolatot a függőleges erő és a hajtás során kifejtett vonóerő között. Ha most arra gondolunk, hogy ennek a kerék, ez egy jármű, és a jármű mozgatását úgy próbáljuk elérni, hogy egy MH hajtónyomatékot fejtünk ki, MH hajtónyomatékot fejtünk ki a kerékre, akkor a hajtónyomaték mit fog indikálni? Azt fogja indikálni, hogy a kerék és a talaj kapcsolatában egy tapadási erő fog keletkezni, egy a haladás irányába mutató vízszintes erő keletkezik. Ezt az erőt nevezzük mi vonóerőnek. Tehát ennek eredményeképpen alakul ki az, hogy itt megjelenik egy FV vonóerő a kerék talpon. Ez lesz az, amit látni fogjuk, végül is a jármű mozgását lehetővé fogja tenni. Na most az erőkapcsolati tényező, az majd látni fogjuk, nem más, mint ennek a vonóerőnek és a vonóerő létrehozásához szükséges felületeket egymáshoz szorító normál erőnek a hányadosa. Na most ezt azért írtam egy pillanatra ide föl, hogy világosan látható legyen, hogy ebből az összefüggésből a vonóerő az nem más, mint műszöröse az Fn normál erőnek. Tehát, és itt van a lényeg, hogyha az Fn normál erő az időnek a függvénye, hiszen azt mondtuk, hogy a függőleges pályegyenetlenség miatt a normál erő időfüggő lesz, ha ez az időnek a függvénye, akkor még ha az erőkapcsolati tény az állandó is lenne, bár látni fogjuk majd, hogy az is változni fog, világos az, hogy a másik oldalon szerint FV vonóerőnek is az időfüggvényében változónak kell lennie. Tehát azt jelenti, hogy az a vonóerő, ami fellép, az idénvég hatás, vagy a függőleges lengés következtében időben változó lesz, és innen nem kell tovább szemléltetnem, ha egyszer a járműre időben változó vonóerő működik, akkor természetesen a mozgása másképpen fog alakulni, mint hogyha ez a kifejtett vonóerő, ez emiatt a függőleges erőváltozás miatt nem változott volna meg. Tehát ez nagyon fontos számunkra, hogy a parazita mozgások sajnos visszacsatolódnak a főmozgásra, és hát bizonyos mértékig azt kell mozganunk, hogy a főmozgásnak is lehetnek parazita gerjesztés létrehozó hatásai, például a előbb említett módon a vezérlő függvénynek a hirtelen megváltozása, ugye a főmozgásban létrejövő vonóerő megváltoztatását célozza például, vagy fékerő megváltoztatását. Ennek hatására a járművek például bólintó mozgást fognak végezni, hiszen egy pillanatra meggondolják, ez a vonóerő kifejtés itt a kerék talpon keletkezett, a jármű súlypontja, tömegközéppontja az nyilván nem a pálya járósíkjában van, tehát ez a kifejtett vonóerő egy nyomatékot is eredményez majd a járműre, ennek hatását önök is napról napra érezhetik, ha járművet vezetnek, akkor fékeznek, akkor előre billen a jármű, amikor indítanak, akkor pedig hátrafelé billen a jármű. Ez egyfajta vissza, egy parazita mozgásnak a gerjesztése, a főmozgáshoz szükséges vonóerő kifejtéséből adódóan. Na most kérem szépen, a következő kérdés az, hogy a járműnek a területén milyen vizsgálati módszerekkel tudjuk ezeket a szükséges vizsgálatokat elvégezni. Tehát nézzük egy picit a járműnek a vizsgálati módszereit. A járműdinamika. Vizsgálati módszerei. Hát a következőt mondjuk. Itt egy viszonylag jól kezelhető és egy megszokott metódus van, amelyen a járműdinamikai folyamatokat kezelni tudjuk. A járműdinamikában a mozgások ugye erők hatására jönnek létre, tehát az első lépés mindig az, hogy a járműre ható, vagy úgy mondjuk általában a rendszerben fellépő erőket kell megismernünk. Tehát a járműre ható erők meghatározása. Meghatározzuk azt, hogy milyen erők hatnak a járműre. Na most, ha ismerjük az erőket, akkor az erők ismeretében a második lépésként föl fogjuk tudni írni a jármű mozgás egyenleteit. A második fontos lépés, hogy a mozgás egyenletek felírása. Felírjuk a mozgás egyenleteket, erre is majd több módszert tapasztalni fogunk, vagy meg fogunk ismerni a fél év során. Általában első lépésben a már ismert Newton második törvény alapján fogjuk ezeket fölírni. A mozgás egyenletek ugye azok az egyenletek, amelyek kapcsolatot teremtenek a fellépő erők, és az ennek hatására bekövetkező mozgások között. Ugye mi mind az erőkre, mind a mozgásokra kíváncsiak vagyunk, ezért szükségesek nekünk ezek az egyenletek. Na most a következő lépés az, hogy megoldjuk a mozgás egyenleteket. Tehát a mozgás egyenletek megoldása. A mozgás egyenletek megoldása, hát ez már nem olyan egyszerű feladat, itt többfajta módszert meg kell említenünk, alapvetően két metódus jöhet itt szóba. Az egyik az, hogyha viszonylag egyszerű a mozgás egyenlet, akkor zárt alakú megoldást tudunk adni. Tehát lehetséges, hogy zárt alakú megoldást. Megoldást sikerült találnunk, de az esetek jelentős részében nem olyan egyszerű ez az zárt alakú megoldás, akkor pedig numerikus megoldáshoz kell folyamodnunk. Tehát lehet numerikus megoldása ezeknek egyenleteknek. Mind a kettőre fogunk példát látni, és a kettő között van egy átmenet, amivel mi találkozni fogunk, az pedig az, amikor szakaszosan zárt alakú megoldást keresünk. Hát ez egy ilyen hibrid dolog, amikor abban a tekintetben numerikus a megoldásunk, hogy kvantáljuk a megoldási folyamatot, idő tekintetében részekre osztjuk, de egy-egy részidőn belül magát a megoldást, azt valamilyen zárt alakú összefüggés segítségével tudjuk meghatározni. Ez itt egy érdekes kérdés, hogy mikor melyiket kell használnunk, ezzel szintén sokat fognak még más tantárgyakban is találkozni. Ez mindig egy dilemma a bérnöki gyakorlatban, hogy egy numerikus megoldás az ne legyen túl lassú, mert akkor nagyon sokára kapunk eredményt, viszont elég bonyolult legyen ahhoz, hogy azt számolja ki, amire nekünk szükségünk volt. Tehát eredményt is szolgáltasson, de ha ehhez szükséges idő azért korlátozott legyen. Végül pedig az egésznek a célja mi volt? Az volt, hogy bizonyos információkat nyerjünk magáról a járműről, mint dinamika rendszerről, tehát mindenképpen a végső lépésben szükség az, hogy az eredményeket értékeljük, tehát eredmények értékelése, Ugye ebben az első három pontban leírt folyamatban tulajdonképpen egy szimulációs eljárást kidolgoztunk. A járműre ható erők meghatározása egyfajta modellképzést is jelent természetesen. A mozgásegyenletek és azoknak a megoldása szolgáltatja a mozgási jellemzők időfüggvényeit, ezzel párhuzamosan a rendszerben fellépő, ugye belső vagy külső erőknek az időfüggvényet is szolgáltatja, és innentől kezdve az eredményeket fel tudjuk használni, például mire tudjuk felhasználni, meg tudjuk határozni a fellépő maximális és minimális erőket, maximum, minimum, középértékek meghatározása, szórások meghatározása, szórás meghatározás STB, stb. Bármit ki tudunk ezek után számítani, és ami nagyon fontos, hogy például erőlefolyásoknak maximum minimum értékeivel, vagy adott esetben az erőlefolyásnak az ismeretében, a méretezéshez, a jármű szerkezet, egyes jármű szerkezet elemek méretezéséhez, a szimulációból kapott erőket fel tudjuk használni, és meg tudjuk mondani a hajtásrendszernek, vagy vármek valamelyik pontján, hogy ott milyen belső erők lépnek föl, tehát az ottani csatlakozó alkatrészeket milyen erőhatásokra, milyen igénybevételekre kell méreteznünk. Na hát úgy látom, hogy az óránknak az első fele eltelt. Van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha most itt a nagy plénum előtt nincs, szünetben lehet természetesen kérdezni, és akkor szünet után innen folytatjuk a vizsgálódásunkat. Kicsit tovább. A következő kérdéskör, ez a most már rendszerek vizsgálatában, először is a rendszer szemlélet tárgyalásmóddal ismerkedjünk meg. Tehát a rendszer szemléletű tárgyalásmóddal ismerkedjünk meg. Ez azt jelenti számunkra, hogy a járművet, mind az egészet, mind egyes részleteit rendszerként fogjuk értelmezni. Általánosságban megfogalmazható az, hogy egy műszaki objektum, így azon belül hajtás és fékrendszerre felszerelt jármű is, mind részében, mind pedig egészében átviteli rendszerként értelmezhető. Írjuk is talán ezt föl. A műszaki objektum, jelen esetben a hajtás és fékrendszerrel bíró jármű átviteli rendszerként modellezhető mind részeiben, mind pedig egészében. Na, mit is jelent ez a gyakorlatban? Azt jelenti, hogy a rendszert a továbbiakban egy fekete dobozzal jellemezzük, hát már akinek fekete táblája van, ami azt jelenti, hogy bírhat valamilyen több vagy kevesebb bemenettel, és bírhat valamilyen kimenettel vagy válaszfüggvénnyel. Tehát van itt egy bemenet, idegen szóval input, van egy kimenet, vagy válasz, idegen szóval output, és a kettő között a rendszer teremt kapcsolatot. A bemenetet jelöljük mondjuk egy XT folyamattal, a válaszfüggvény vagy a kimenetet jelölje egy YT időfüggvény vagy folyamat, a kettő között pedig a rendszer teremt kapcsolatot, a rendszert jellemezze az R, nagy R-re jelölt rendszer jellemző operátor. Tehát R az úgynevezett rendszer jellemző operátor. Ugye függvények között teremt kapcsolatot ezért operátor. Formálisan azt tudjuk írni, hogy az YT válaszfolyamat az nem más, mint a bemenő XT folyamat R szerinti képe, vagy R szerinti leképezése. Ezt szimbolikusan így jelöljük, ahol R egy operáció, tehát nem egy egyszerű szorzást jelent, hanem egy operációt jelent. R működtetve az X bemenő folyamatra eredményezi az Y-T válasz folyamatot. Maga a rendszer, az az állításunk, hogy maga a járműdinamikai rendszer az ilyen egységekből tevődik össze. Nézzük például, talán így osztom a táblát, így kevesebbet kell mozgatni. Nézzük például a hajtóerő kifejtés. Nézzük a hajtóerő kifejtésnek a kérdését, amikor azt mondjuk, hogy ugye van nekünk egy hajtásrendszerünk, magát a rendszert jellemzi egy fekete doboz, a rendszer jellemző operátor most legyen H, ugye, mint hajtásrendszer, és akkor azt mondom, hogy vannak bemenetek. Mi a bemenet? Ezt korábban már megállapítottuk legalábbis részben. A hajtásrendszer egyik bemenete mindenképpen a vezérlő függvény, a hajtás vezérlő függvény. Tehát itt U1T az egyik bemenet, U1T a hajtás vezérlő egyik bemenet. Látni fogjuk egy másik bemenet a hajtásrendszerben a vonerő hajtóerő nagyságának, az maga a sebesség folyamat, hogy mekkora a járműnek a sebessége. Ez a kettő együtt azt eredményezi, hogy a kettő hatására valamekkora vonóerő kialakul, tehát a kimeneten megjelenik az FVP, időben változó hajtóerő, vonóerő vagy tolóerő. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy rendszer, alapelemi kis rendszerecske, amely elemi rendszernek két bemenete van és egy kimenete. A hajtásvezérlés és a sebesség függvényében szolgáltatja a vonóerőt. Ebben az esetben maga a H rendszerjellemző operátor nem más, mint a vonóerőnek a sebességtől és a vezérléstől való függése. Ezt majd látni fogjuk a későbbiekben. Ez tehát egy rendszertechnika jelen, ugye az a különbség, hogy nem egy, hanem két bemenetet tudtunk hozzá rajzolni. Hasonlóképpen tudunk nyilatkozni a fékrendszerről is. A fékerő kifejtés. A fékerő kifejtés is teljesen hasonlóképpen működik. Akkor ezt a kis dobozt, ezt jelöljük most, ezt a rendszert egy S betűvel, mint fékrendszer, és akkor azt mondhatjuk, hogy a fékrendszernek is két bemenetet tudunk definiálni. Az egyik az U2-vel jelölt U2T fékvezérlő függvény, a másik pedig a vonóerőhöz hasonlóan a sebesség függvény, a VT pillanatnyi sebességnek az értéke. Ennek a kettőnek az eredményeképpen kialakul a fékrendszerben valamekkora FF fékezőerő, persze időfüggő, és ez lesz ennek a rendszernek a kimenő folyamata. Itt most a rendszerjellemző F-feljelölt operátor tulajdonképpen nem más, mint a fékerőnek, mint kétváltozós függvénynek a fékvezérléstől és a járműsebességtől való függése, ezt később hasonlóképpen példán majd látni fogjuk. Végül, de nem utolsó sorban legyen egy harmadik példánk, az alapellenállás. Alapellenállás erőnek a generálása, meghatározása, ami úgy tekinthető, látni fogjuk, hogy mondjuk a V egyenlő a sebességtől eltekintve az alapellenállásnak az értéke jelölje a blokkot mondjuk E, mint ellenállás, az a jármű sebességétől függ, tehát ebben az esetben ennek a rendszertechnikai blokknak, elemnek a bemenete maga a jármű pillanatnyi sebessége, válaszként pedig szolgáltatja ez a rendszertechnikai elem, mint átviteli rendszer, szolgáltatja a menetellenállás F ellenállás A, FEA alapellenállásnak az értékét. A sebesség időfüggő volt, természetesen az alapellenállás értéke is időfüggő lesz. Tehát ilyen rendszertechnika elemeket tudunk definiálni. Hozzáteszem, majd később látni fogjuk, hogy a részben és egészében az azt jelenti itt, hogy maga ez a belső hajtásrendszer is további részekre bontható lenne, vagy meg is fogjuk helyenként csinálni, ahol meg tudjuk mutatni azt egy ilyen blokkban, hogy mi történik a blokkon belül. Azt látjuk majd, hogy a blokkon belül további apróbb kis rendszertechnikai átviteli elemek, rendszertechnikai elemek jelennek meg, amelyeknek az összessége rajzolja ki ezt az összetett H-val jelölt blokkot. Most a másik irányra látunk egy példát, amikor azt teszem föl, hogy most ezekből a blokkokból próbáljuk meg felépíteni a járműnek a blokkvázlatát, ha úgy tetszik, a járművet, mint egyszerű átviteli rendszert próbáljuk meg összeállítani. Tehát legyen a következő feladatunk az, hogy a jármű sík egyenes pályán haladó jármű mint átviteli rendszer. Na most kérem szépen, egy nagyobb ábrát fogunk rajzolni. Nem a legelején kezdem, egy picit hagyjanak itt az elején, hogy még ki tudjuk egészíteni. Tehát itt még lesz valami, ezért itt kezdem a vázlatot, a rendszernek a felépítését. Ugye azt mondtuk, hogy fajtó és fékerő kifejtésre van szükség ahhoz, hogy vezérelt módon tudjuk a jármű mozgását megvalósítani. Tehát nyilvánvaló, hogy a járműnek, mint rendszertechnikai elemnek szükséges, hogy legyen legalább egy hajtásrendszere, és legyen egy fékrendszere. Ezeket itt egymás alá rajzolom, ezt a két rendszertechnikai elemet. Ugye itt vannak a minták, azt jelenti, a hajtásrendszernek két bemenetet kell rajzoljak, egy U1 hajtásvezérlést, és egy V-sebességet. Most alulra fogom írni az U1-et, és fölírom a V-sebességet, hát majd egy technikai okai vannak, majd később meglátják miért. És ennek eredményeképpen kapjuk a kimenetlen az FV vonóerőt. Itt most talán továbbiakban az időfüggést azt nem jelölöm, hogy jobban elférjek a táblán. A fékrendszer esetében azt mondtuk, hogy ugyancsak két bemenet van szükséges. Van egy U2 fékvezérlés, és szükséges egy V-sebesség, egy VT bemenet, és ennek eredményeképpen kapjuk meg az FF fékező erőt. Most tehát van két erőnk. A jármű szempontjából egy picit előre tekintve, ugye azt kell mondanunk, hogy Newton második törvény emlékeznek, ugye fékerő erő is föléphet, hajtóerő is feléphet, végül is a jármű mozgását az eredő erő fogja meghatározni. Ezt a két erőt az összegeznünk kell. Ugye, tehát adjuk össze ezt a két erőt. Na most, hogy kerek vagy szögletes rendszertechnika elemeket rajzoljuk, az teljesen mindegy. Tehát az, hogy szögletesre vagy kerekre rajzoljuk, ez igazából nem számít. Csak egy szokás az, hogy az összegzőket, azokat kerekre szoktuk rajzolni. Tehát azt jelenti, vegyük az F erők, a vonóerőnek, és vegyük a fékezőerőnek az összegét. Az, hogy ez egy összegző, azt szimbolikusan úgy jelölöm, hogy egy nagy szummát írok ebbe a kis karikába, mint rendszertechnikai blokkba. Ezzel azt akarom szimbolizálni, hogy egy összegző lesz. Tehát ennek a kimenetén a két erőnek az összege fog megjelenni. Tehát itt megjelenik a szumma F. Megjelenik a szumma F erő, az az eredő erő. Na most itt egy kicsit megint előre lépve, Newton második törvény hivatkozok, miközben van az eredő erőnek a gyorsuláshoz, a kettő között a tömegteremt kapcsolatot, de maga a jármű tehetetlenségének mértéke az ugyancsak egy átviteli elemnek tekinthető, ami átvitelim azt jelenti, hogy valamilyen eredő erőhatás eredményeképpen megjelenik egy gyorsulás. Ugye? Tehát itt a kimenete a gyorsulás lesz. Mi a kapcsolat az eredő és a gyorsulás között? A tehetetlenség mértéke. Pontosabban a tömeg reciprokával kell szoroznunk, ugye ahhoz, hogy a gyorsulás, vagy az eredő erőből gyorsulást kapjunk. De ide még a tömeg mellé egy 1 plusz gammát írok, ezt majd később megmagyarázzuk. Egyelőre csak annyit mondok róla, előre bocsátalok, mert máshol is tanultuk, ez csak átismételendő. Ugye a forgó tömegek is tehetetlen tömegként jelentkeznek, ezzel a gammával a forgó tömegeket veszük itt egy elv szerint figyelembe. Megkaptuk a járműnek a gyorsulását, ugye? A gyorsulásból eljuthatunk a sebességig, hiszen tudjuk, hogy a gyorsulás és a sebesség között egyértelmű kapcsolat van, abban a tekintetben, hogy a sebesség nem más, mint a gyorsulásnak az idő szerint integrálja. Ha tehát ide most egy olyan rendszertechnika elemet definiálok, amiben egy kis integrál jellet írok, és ezzel azt mondom, hogy ez nem más, annak a kimenő folyamata, ugye a válaszfüggvénye nem más, mint a bemenő folyamatnak az integrálja, ugye most az integrál jel a rendszer jellemző operátor, akkor ennek a blokknak a kimenetén meg fogom kapni a jármű V-sebességét. Itt most talán jelölöm is annak az időfüggését. Tehát megkaptuk azt, hogy itt van egy blokk sorozat, amelyben azt látjuk, hogy végül is a vezérlő függvények hatására megkaptunk egy sebesség folyamatot. Ezt egy kicsit meghosszabbítom, mutatva azt, hogy ennek a rendszernek végül is ez a bemenete. Még nem teljes a blokkvázlatunk, azaz ez az átviteli rendszer leírásunk, mert vannak benne ilyen szabad vektor. Ugye olyan pontok, olyan bemenő jellemzők, amelyek nem meghatározottak, a levegőben lógnak. Ilyen nem lehet, ezeket valahonnan származtatni kell. Na most könnyű a dolgunk, mert itt a sebességet tételeztük fel, mint ismert jelet, itt pedig számunkra rendelkezésre áll a sebesség, mint jel. Megtörténik egy úgynevezett visszacsatolás, amikor is a hatásvázlatnak egy későbbi pontjáról egy jelet visszaszármaztatunk egy korábbi pontra. Itt egy folyamatos vonallal jelzem a jeláramlást, tehát ez a sebességjel, ez a jármű sebessége, arra volt itt szükségünk. Itt összekötöm ezt a kettőt, és már is látjuk azt, hogy a hajtásrendszer szempontjából most már ismert a sebesség, ismert valahonnan külső jelként a vezérőjel, megkapjuk belőle a járműben fellépő vonóerőt. Hasonló a helyzet a fékezőerővel is. A sebességértéke ehhez is szükséges. A sebesség ide is visszacsatolódik erről a pontról. Visszavetíthetjük a sebességet. Beköthetjük oda, hiszen ezen a ponton a sebesség ismert volt, és ezáltal a rendszerünk, ha úgy tetszik, most egy nagyobb rendszerbe foglalható, most színessel bevonalkázom ezt az egészet, és akkor azt látjuk, hogy itt a kékkel, ha ezt körbe rajzolom, ezt az egészet, akkor ez a kékkel rajzolt kis, úgy tetszik, fekete kocka ugyanolyan hajtás, átviteli rendszer, mint amit itt definiáltunk, vagy itt definiáltunk. Van két bemenete, igaz, a két vezérlőfüggvény, válaszként pedig szolgáltatta a jármű kimenő folyamatát, ide kiírom a kockán kívülre, még egyszer, a VT-sebesség folyamatot, ugye? Tehát vezérlés hatására szolgáltatja a jármű sebességét. Tessék! Mindjárt. Kimaradt, mert még nem teljes a blokkvázlatunk egyenlő, csak azt szemléltettem, hogy az erő, vonóerő és a fékező erő hatására megjelenik a jármű sebessége. A kollégának teljesen igaza van, mert azt mondja, hogy felrajzoltuk a múlt során is ugye a mozgáshoz szükséges erőket, hogy van még egy harmadik erő, ha sík egyenes pályán haladunk, akkor fellép a menetellenállásnak az értéke. A kolléga ugye arra gondolt, hogy a menetellenállásnak is szerepelnie kéne ebben a hatásvázlatban, teljesen igaza van a kollégának, az eredő erőbe bizony a menetellenállás erő is belejátszik. Ugye? Ide belejátszik a menetellenállás erő, tehát ezt is figyelembe akarjuk venni, akkor bizony itt az alapellenállást, az FEA alapellenállásnak az értékét, a szumma F erőbe figyelembe kell vennünk. Hát itt van a menetellenállásnak a blokja, azt mondja, ahhoz, hogy a menetellenállást ismerjük, szükségünk van a sebességre. Tehát ide most beépíthetjük a menetellenállásnak a blokját, hát annyiban igaz, hogy korábban is mondhattam volna, de ide még be tudom szuszakolni ezt az E jelű blokkot, amelynek ugye a kimenete az FEA ellenállás, alapellenállásnak az értéke, a bemenete pedig a sebesség értéke, a sebesség értékét innen származtatni tudjuk. Ismert számunkra a sebesség, és így lett komplett. Most már a menetellenállást is figyelembe véve a jármű hatásvázlata, vagy úgy tetszik, a átviteli rendszerként való modellezése. Ugye ez egy egység, ezért mondtuk azt, hogy mind részben, mind egészében, egy ilyen úgymond blokkvázlatban, tehát egy ilyen átviteli rendszer struktúrában tetszőleges csoportosítást elvégezhetünk, ahol bármit körül tudunk rajzolni egy zárt vonallal, annak vannak bemenő jellemzői, és a zárt vonalon kifelé keresztül haló mennyiség pedig a kimenő jellemzők, és mind-mind külön-külön tetszőleges részekre bontva a rendszereket képezhetünk belőle. Ez maga a jármű, ide is írom, ez a jármű, sík egyenes pályán. Tehát nagyon fontos, és hát itt nem hangsúlyoztuk, a jármű önmagában nem jármű. Ugye? Valakinek itt látszik, valahonnan a vezérlő jeleket produkálni kell. Na most ki szolgáltatja a vezérlő jelet? A vezérlő jelet a vezérlés szolgáltatja. Tehát idehez most hozzá tudok kapcsolni egy másik rendszert, amit megint csak egy karikával jelölök, bár ez nem a szummátor, de szimpatikus nekem, mint egy ilyen körjelölés. Ez egy olyan rendszer lesz, ami ki fogja bocsátani a vezérlő jeleket. Melyik az a rendszer, aki kibocsátja a vezérlő jelet? Ha beülnek az autóba, ki fogja kibocsátani a vezérlő jeleket? Önök, amikor vezetik a járművet, tehát ez a vezető, a vezérlő rendszer vagy vezető, most egyelőre rövidség kedvére azt írom, hogy vezető. Tehát a jármű vezetője szoros kapcsolatba kerül a járműhöz, ugye általánosságban most vezetőt mondok, de általánosságban ez egy vezérlő rendszer, inkább azt is ideírom. mert majd látni fogjuk nem sokára, kicsit fel is elevenítem, hogy nem csak vezető lehet a vezérlőrendszer, hanem sok minden más is lehet a vezérlőrendszer. A lényeg most vezetőt képzel erre a pozícióra, a vezető kibocsátja a hajtás és a fékvezérlést, és ezzel megvalósítja a járműüzenetet. Azonban a vezető is egyfajta átviteli rendszer, ne vegyék ezt sértésnek, de a járművezető is egy átviteli rendszer, bár nem műszaki objektum, ugyanis a vezérlő jeleket ő is valami külső hatások eredményeképpen fogja kibocsátani. Próbáljuk meg összefoglalni, melyek azok a jellegzetes külső hatások, amelyek a járművezetőt befolyásolják abban, hogy adott körülmények között milyen vezérlő jelet bocsásson ki. Hát három ilyen tényezőt tudunk megfogalmazni, mint bemenetet a vezető szempontjából. Ez a három jelzett erőhatás, az egyik legyen C-re jelölve, és akkor azt mondom, hogy a C az nem más, kettős pont, mint a külső erőírások. Külső előírások. A járművek jelentős részét nem lehet tetszőlegesen vezetni. Ugye önök is, ha kilépnek a közlekedésbe, betartják vagy nem tartják be, de a járművet a KRESZ előírásának megfelelően kell vezetni. A KRESZ előírásai lehetnének például ezek a külső előírások, tehát azok a szabályok, amelyeket a jármű üzemeltetésénél be kell tartani. Ezek a vezetőrendszer adatszudum a vezető számára ismertek kell legyenek, és a járművezető, amikor kibocsát egy vezérlőjelet, akkor neki ezeket figyelembe kell venni. Ha betartja a közlekedés szabályait és stopptáblát lát, akkor fékvezérlést kell kiadnia, hogy a stopptáblánál meg tudjon állni. Ezek a külső előírások. Másik előírás tauval jelölöm, erre azt mondom, hogy menetrend. Egyfajta időbeli elvárás a jármű közlekedésére vonatkozóan, mondjuk egy busznál, egy közforgalmi busznál, vagy egy vasti jármű, egy természetes, hogy van egy menetrend, amit a jármű tartani akar, de ez a menetrend akkor is megvalósul, ha önök hajtanak, vagy közlekednek egy járművel, hiszen eltervezik, hogy 8 órára oda szeretnének valóban érni, akkor ez beütemezik, hogy mikor szeretnének elindulni, és onnantól kezdve próbálják tartani a menetidőt, és hogyha már nagyon közel van a 8 óra, és messze vannak, akkor igyekeznek egy kicsit gyorsabban menni, nagyobb sebességgel, amíg van idő, akkor meg nem mennek olyan gyorsan, úgyis ráérnek. Tehát ez a menetrend, ami egyfajta időbeli előírás arra vonatkozóan, hogy a jármű által elvált áru- és személyszállítási folyamat az időben hogyan valósuljon meg. Végül pedig van egy harmadik nem elhanyagolt összefüggés, nézem, hogy jelöltük ezt, jelölje ezt R, ez a véletlen külső hatások. A járművezetés közben a vezérlő rendszert, vagy a vezetőt véletlen hatások is érik, amiket előre nem tervezett be. Órot kell fújnia, akkor nyilván másképp fog vezetni, mert tudja, hogy a figyelmét egy bizonyos mértékig ez le fogja, el fogja vonni a vezetéstől. Aki dohányzik, az közben rágyújt, az alatt megint másképp vezeti az autót. Ezek véletlen események a jármű szempontjából, és természetesen a fék és vezérlő kifejtést befolyásolni fogják. Na most ugye... Mondtam, hogy a vezető nem csak ember lehet, hanem lehet ez egy olyan rendszer is, amelyik programozott rendszer. Lehet egy automatika, sőt, hát a mai járművek jelentős része kisebb-nagyobb automatizálással is rendelkezik. Tehát a vezető rendszer az nem feltétlenül egy humán, hanem lehet, hogy ennek bizonyos részei gépi úton, számítógépek, egyebek segítségével valósul meg. Ami viszont az nagyon fontos, még valami nagyon hiányzik erről az ábráról. Ezek olyan behatások, amiket egyértelműen le tudtunk írni, de nem csak ezek érik a járművezetőt, hanem a járművezető a jármű állapotáról is tájékozódik, miközben a járművet vezeti. Mire gondolok? Hát például ahhoz, hogy a megfelelő utasításokat be tudjon tartani, például ha sebességkorlátozás van a lakott területen belül 50 km/h, akkor neki vigyáznia kell arra, hogy ezt ne haladja meg. Hogyan tudja ezt megtenni? Meg kell nézni, hogy mekkora sebességgel halad, azaz a sebességet, mint jelet, azt vissza kell csatolnia, ránéz a kilométer órára, azt jelenti, hogy visszacsatolódik a sebesség, mint jel, bemenő jellemzője lesz a vezérlő egységnek, a vezetőnek, ha úgy tetszik, a humán személynek, hiszen a továbbiakban a vezérlője kibocsátását annak függvényében fogja megtenni, hogy például az előjött sebességhez képest hol tart. Észrevette, hogy gyorsabban halad, félti a pénztárcáját, nagy lesz a büntetés, akkor visszaveszi a gázt, hogy alacsonyabb sebességgel haladjon. Na most egyrésztről. Másrésztről további ilyen jellemzőket is meg tudunk fogalmazni, nevezetesen azt, hogy a gyorsulást is érzékeli a járművezető, ha akarja, ha nem. Tehát a gyorsulás jelet is visszavezetem itt a járművezetőre. És hát erre is mondok egy példát. Például észreveszi, hogy túl erősen fékez, és a anyós ülésre már kiesett az utas, akkor visszaveszi egy kicsit a fékvezérlést, mert hát nem akar mindenki a szélvédőn keresztül távozni az autóból. Tehát a gyorsulást is érzékeli, egyrészt az előre billenéséből, ha túl nagy gázzal gyorsít, akkor ugye csörömpölnek a csomagok a csomagtartóban. Tehát ezeket érzékelve a gyorsulás is visszacsatolódik a rendszerbe, tehát mindenképpen meg kell jelölni. Na most ugye itt még kiegészíthetném a blokkvázlatomat azzal, hogy kimenő jellemzőként most csak a sebességig jutottam el. De nem csak a sebesség létezik, hanem ezt a vázlatot, ha úgy tetszik, itt még egy blokkal kiegészíthetem. Ide írom, még elfér a táblára. Nevezetesen azt mondhatom, hogy a jármű működése szempontjából a sebességen túlmenően nekünk a megtett útra is szükségünk van, az út időbeli alakulására, amit a sebességből ugyancsak egy integráló átviteli taggal tudok meghatározni, és akkor jelölni tudom, hogy bizony az út is visszacsatolódik a járművezető számára, hiszen honnan fogja tudni, hogy megérkezett a partira, onnan, hogy elérkezett ahhoz az utcához, az a házszámhoz akart menni, és hát nyilván ott olyan vezérlőjelet fog kiadni, hogy megálljon, feltéve, hogy ki akar szállni a járműből. Tehát most ezeket a visszacsatolásokat, ezeket nem folytonos vonallal rajzoltam, hanem szaggatott vonallal. Vajon miért? Meg szerettem volna különböztetni a korábban folytonos vonallal rajzolt visszacsatolt jellemzőktől, azért, mert nem ugyanaz a kettő. Ugye a sebesség a vonóerőbe, vagy hogy tetszik, a fékező erőbe állandó jelleggel minden egyes időpillanatban visszacsatolódik, hiszen maga a rendszer érzékeli a pillanatnyi sebességet, és a kialakuló vonó és fékezőre ettől függően lesz valamekkora. Azonban a járművezető nem állandóan a kilométerórát nézi, ugye? Nem az a fő dolga egy kilométer. Neki az utat kell nézni, és a forgalmi viszonyokat ebből kiokoskodni. Az azt jelenti, hogy nem állandó ez a visszacsatolás, azt mondjuk, hogy ez egy véletlen visszacsatolás. A járművezetőnek semmi előírása nincs arra vonatkozó, hogy milyen sűrűn kell neki a kilométerórát néznie. Véletlenszerű, amikor éppen ugyanúgy megnézi, úgy érzi, hogy nagy a sebesség, megnézi, vagy kicsi a sebesség, megnézi. Tehát véletlenszerű a információhoz fordulása, ezért azt mondjuk ezekre a visszacsatolásokra, amik itt vannak, hogy ezek véletlen visszacsatolások. Ezek véletlen visszacsatolások. Na most kérem szépen, amit eddig megtárgyaltunk, ugye ez volt a sík egyenes pályának a kérdése, és megint mondhatnám azt, de most már nem tippálom össze a táblát, hogy az egészet bekeretezem, amit eddig felrajzoltam, akkor ugyancsak egy ilyesmi alakú átviteli blokkhoz, átviteli rendszertechnik elemhez jutottam, aminek a bemenetei ezek a külső hatások, a menetrend, a véletlen hatások, meg az előírások, és eredményként szolgáltatja a jármű mozgását. Tehát ez csak arra utalok, hogy bárhol a rendszereket tudunk ebben megfogalmazni. Egyik oldalról, másról azok a rendszerek, amiket itt jelöltünk, ezek is egyfajta összegzett rendszerek, ezeknek is vannak a rendszerei, hogyha ki akarjuk bontani, akkor ezeket is kisebb egységekre tudjuk hozni. Na most egy picit lépjünk itt tovább, ha már az ábra szépen fönn van a táblánkon. Eddig azt mondtuk, bár egy kicsit takarjam a felső tábla, hogy a sík egyenes pályára vonatkozó blokkvázlata ennek a járműnek. Mi van akkor, hogyha nem csak a sík egyenes pályán haladunk? Ez azt jelenti, hogy más további a mozgást akadályozó erőhatásokkal kell számítanunk. Két alapvetően erőhatás van, amit még a továbbiakban tárgyalni fogunk. Az egyik az, hogy a kanyarodáshoz bizony többlet energiára van szükség, ezért általában beszélnünk kell egy kanyarodási vagy ívben haladási ellenállásról. Másik dolog pedig az, hogy nem csak sík pályák vannak, hanem emelkedővel és lejtővel píró pályák is vannak, ami azt jelenti, hogy az emelkedés is egyfajta ellenállás jelent a jármű szempontjából. Ezeket az ellenállásokat is szeretnénk itt szemléltetni, akkor ki kell egészítenünk ezt a vázlatot azzal, hogy az eredő erőbe ne csak az alapellenállás összefüggései, hanem további járulékos ellenállások is figyelembe vételre kerüljenek. Tehát ezt most más színnel fogom rajzolni, hogy érzékeltessem, hogy ez nem a sík egyenes pályára, hanem a tetszőleges pályán haladásra vonatkozik. Azt jelenti, hogy ide még legalább kell egy F ellenállás elő járulékos emelkedési ellenállás, FEJE, és ide még bevezetek még egy erőt, amelyre azt írom, hogy ez az F járulékos, F ellenállás járulékos, ív ellenállás, az ív ellenállást azt G-vel fogom jelölni, mint görbületi ellenállást. Most ezek mitől függenek, ezt mindjárt meg fogjuk tárgyalni, egyenlően annyit fogadjanak el tőlem, hogy ezek a pálya ív és emelkedései viszonyaitól függő ellenállás erők, amely ív és emelkedési viszonyok azok a pálya poszt koordinátájával hozhatók kapcsolatba. Tehát az FE járulékos E és az FE járulékos görbületi ellenállások mind-mind a megtett úttal hozható kapcsolatok, tehát ez nektek a visszacsatolt jellemzője, az a megtett út lesz. Így kiegészítve ez a blokkvázlat most már a térbeli pályán mozgó jármű hatásait is elemzi, illetve figyelembe veszi. Ezek az ellenállásaik az útnak a függvényei, ezért természetesen az út függvényben tudjuk őket meghatározni. Látni fogjuk azt, még itt a lábra meg tudom mutatni, hogy a megoldás a két esetben egy picit eltérő lesz. Mi azt látjuk, hogy ha csak egyenes, sík egyenes pályán halad a jármű, akkor elég nekünk a folyamatot a sebesség folyamatig vizsgálni, hiszen a sebesség ismeretében minden egyes visszacsatolt jellemző ismerté válik. Amikor azonban tetszőleges pályán haladó járműről van szó, tehát emelkedési és görbületi ellenállásai számolnunk kell, akkor szükséges az, hogy az útig végezzük a számítást, ami abban lényeges különbség, hogy gyorsulásban egyszeres integrállal kapjuk meg a sebességet, tehát visszafelé elsőrendű differenciál egyenlet fogja leírni azt a folyamatot, amikor csak sík egyenes pályán haladunk. Még hogyha emelkedési és görbületi ellenállás is van, akkor kétszeres integrál szerepel benne, tehát azt jelenti, hogy az útra visszavezetve a gyorsulás már második deriváltként adódik, azaz másodrendű differenciál egyenlet lesz az, amivel kezelni fogjuk tudni majd ezeket a folyamatokat. Na most egy picit tovább menve, még egy dologra hívjuk fel a figyelmet, hogy nem csak a főmozgással kapcsolatban beszélhetünk ilyen átviteli jellemzésről, hanem bizony a parazita mozgások tekintetében is a jármű ilyen átviteli rendszernek tekinthető. Például parazita mozgás. Mozgás példájára tekintve, tekintsük azt a példát, hogy a jármű közlekedik bizonyos pályaegyenletességgel terhelt pályán, és ennek hatására bizonyos járulékos mozgásokat fog végezni. Nevezetesen, amit most vizsgálnánk, az a függőleges rázás és a bódító mozgásnak a kialakulását. Valószínűleg tapasztalták már, ha rossz makadám úton mennek, akkor a jármű rázkodik. Ugye ez a pályagerjesztés, az egyenetlen pálya hatására bekövetkező mozgás, és hát ennek bizonyos összetevője nem csak függőleges mozgásban, hanem a járműnek keresztirányi tengely körüli úgynevezett bólintó mozgásában is megjelenhet. Ezt persze, amikor vizsgáljuk, akkor ugye az erők felírása, az először is egy modellt kell készítenünk. A modell azt jelenti, hogy a lehető legnagyobb mértékig leegyszerűsítjük a problémakört, és csak azokat a jellemzőket hagyjuk meg a vizsgált objektív jelesetben a jármű szempontjából, amelyek a vizsgálatunk szempontjából lényegesek. Ami a jelen esetben azt jelenti, hogy fontos számunkra, hogy ennek a járműnek van egy tömegközéppontja, amely tömegközéppont végez majd egy függőleges mozgást, legyen ez a Z, T időfüggvény, és végezni fog egy a keresztirányi tenger körül szögforgást, egy ilyen szögkitérést, ez lenne a Phi T szögkitérést. Ezt a kétfajta mozgását szeretnénk modellezni, akkor figyelembe kell vennünk azt, hogy a jármű az rugalmasan kapcsolódik a pályához, a kerekeken keresztül és a primer rugózáson keresztül rugalmasan kapcsolódik a pályához. A kerekek számunkra most érdektelenek, tehát az nem is szerepel a modellünkben, csupán az, hogy bizonyos rugalmas kapcsolattal hozzákötjük ezt a járművet egy egyenetlen pályához. Ugye? Az egyenetlen pályán, hogyha ez a jármű mondjuk ebbe az irányba bizonyos V-sebességgel legyen egy állandó sebességgel halad, annak az lesz az eredménye, hát talán el tudják képzelni, ahogy halad ez a kapcsolódási pont, úgy ez a magasság, ez változó lesz. Erre azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen itt ennek az első keréknek a vonalában egy G1 időben változó függőleges mozgás, mint gerjesztés lép föl. Talán rajzolom, ez alatt azt értjük, hogy ez az alsó rugózási pont bizonyos időbeli változással emelkedik és süllyed. Hasonlóképpen ugyanaz az úton végighaladva, de mindig más helyen tartózkodik a hátsó kerék, ott egy G2T gerjesztés fog megjelenni, az alsó, hátsó rugózás alátámasztási pontja is valamilyen ütemben változni fog. Ennek eredményeképpen fogjuk kapni azt, hogy függőlegesen rázni fog a jármű, és hát valamilyen bólintó mozgása is kialakulhat. Tehát, most rendszertechnikailag tekintve ezt az egész kérdést, mit fogunk ebből kapni? Azt kapjuk, hogy van itt egy átviteli rendszer, amely rendszernek van két bemenete, nevezetesen a két gerjesztés, a G1T és G2T időben változó keréktalpi elmozdulások, és ennek eredményeképpen most két választ fogunk kapni. Ugye az egyik válaszunk a ZT, függőleges rázási elmozdulás, a másik pedig a FIT-vel jelölt Wallington mozgásnak a szögelfordulása. A kettő között a rendszer, magát a rendszerje operátor, az nem más, mint a dinamikai modell. Tehát most ugye beleírom, hogy ez a dinamikai modell. Lényeges egyébként, csak közbevetőleg említem meg, hogy azt azért hozzá kell tenni, hogy minden ilyen vizsgálatnál mi a modellre vonatkozóan kapunk egy eredményt, a modellre kapott eredményeknek a valóságba való átültetése, ez egy másik kérdés, a modellezésnek egy nagyon fontos kérdése, de ezt nem szabad soha szem elől tévesztenünk, hogy a modellre kapott eredményeket ugye utána vissza kell transformálnunk valamilyen gondolatmenet eredményeképpen a valóságos rendszerre. Tehát itt is azt látjuk, hogy a gerjesztés hatására valamilyen mozgásjellemzőket kapunk, és időben változó függőleges elmozdulás és szögelfordulást fogunk tapasztalni. Na most a rendszereket bizonyos szempontból csoportosítani tudjuk. Csoportosíthatjuk a rendszereket egy picit általánosítva. Itten tehát tekintsünk egyfajta általánosítást. Mégpedig az általánosítás arra vonatkozik, hogy a rendszernek a ki- és a bemeneteinek a számossága az hogyan alakul. A legegyszerűbb eset, alapkiindulásként is tekintettünk, az egy olyan rendszer, amelynek egyetlen bemenete van. Itt van maga a rendszer, és egyetlen válaszfolyamata a kimenete. Ugye ez a legegyszerűbb rendszer, amit el tudunk képzelni. Ez azzal jellemzett ez a rendszer, hogy egyszeres vagy egy bemenete van, és egyszeres kimenete van. Egyszeres a kimenet és a bemenet. Hát idegen szóval az egyszeres, mondjuk úgy mondják, hogy single. Tehát ide azt hívnám, hogy single. A bemenetet pedig úgy nevezik, hogy input, ugye? Input. Input. A kimenet az is egyszeres, tehát single. De outputnak nevezik. És akkor ezeknek a szavaknak a rövidítéséből jön össze a rendszer jellemző rövidítése. Ugye az SI, single input, mint bemenet azt jelenti, hogy ez egy SI, single input. A kimenetet tekintve single output pedig azt jelenti, hogy SO a kimenet. És akkor így kapjuk ebből azt, hogy ez egy SISO rendszer. Egyszeres bemenettel, egyszeres kimenettel bíró rendszer. Na most akkor mi a szabály? Képzeljük el azt, amit itt rajzoltunk, hogy két bemenet van. Például a hajtásrendszerünk volt ilyen. Két bemenettel rendelkezett, de hát lehetne több is, és csak egy kimenettel rendelkezett. Akkor a bemenetek szempontjából azt mondanánk, hogy egy többszörös bemenet. Többszörös bemenet, és továbbra is egyszeres a kimenet. Egyszeres kimenet van. Na most a többszöröst hogy mondják angolul? Az a multiple input. Ugye, ez azt fogja jelenteni, hogy a bemenet szempontjából az M és az I betűk jelennek meg, mint jellemzők, tehát ez a bemenet, ez egy MISO rendszer lesz. A kimenet továbbra is single, tehát ezért ennek a rövidítése a MISO. Na akkor milyen variáció van még? Még két variációt tudunk föltárni. Az egyik ennek a fordítottja, amikor egyszeres bemenetre két kimenetet szolgáltat a rendszerünk. Ugye? Az egyszeres bemenet azt jelenti, hogy single az input, SI, a többszörös kimenet pedig azt jelenti, hogy multiply az output, így lesz belőle SIMO rendszer, és akkor mindjárt mondhatják, mi lesz a harmadik, vagy bocsánat, negyedik lehetséges megoldás, amikor mind a bemenet többszörös a rendszerben, mind pedig a válasz folyamat többszörös lesz. Ezt pedig hogy fogjuk hívni? Ez lesz a MIMO rendszer. A szavakat nyilván hozzá tudják rendelni. Tehát azt jelenti, hogy a bemenetek és a kimenetek számossága szempontjából ezeket a rendszereket megkülönböztetjük. Ennek azért van némi jelentősége, mert nyilván hasonló tulajdonságú rendszerekre vonatkozóan hasonló megállapításokat tehetünk. Például egy egyváltozós függvény az egy sisórendszert jelent minden esetben egy bemenetre egy választ ad. Egy kétváltozós függvény az jelent egy misórendszert. Egy kétértékű függvény, aminek két különböző kimenete van, az lehetne egy simórendszer, egy összetettebb rendszer pedig például egy jármű esetében, amikor sebességet és az elmozdulást is kimenetnek tekintjük, akkor ez egy MIMO rendszerként kezelhető vagy fogható föl. Na kérem szépen, ugye még amit hozzá szeretnék tenni a hatásvázlatokkal kapcsolatban egy szabály, gyakran el szokták rontani, amikor fölrajzolják. Ennek a hatásvázlatnak van egy szabálya, amit jó tudni. Bizonyára észrevették, hogy itt a vonalak azok csak elágazhatnak, de a vonalak sehol sem csatlakozhatnak egymással. Ugye elágazási pont tetszőleges számban generálható egy adott ponton, és azt jelenti, hogy minden ilyes ponton ugyanaz a jel megy tovább. Tehát az elágazási pontokon a jel nem osztódik, mint Kirchhoff törvénye szerint az áram a csomópontokon, hanem minden ponton ugyanaz a jel megy tovább. De ennek persze a következménye az is, hogy két jelet összekötni nem lehet, csak elágaztatni lehet egy jelet többfelé. Két jelet összekötni nem lehet, csak valamilyen blokkon keresztül, tehát csak valamilyen átviteli tagon, vagy átviteli rendszeren keresztül lehet két különböző jelet egyesíteni ezekben a vázlatokban. Ezért aztán, ahol elágazás van, oda illik egy ilyen kis karikát, besötétített karikát tenni, hogy világossá váljon, hogy az a pont az nem átmetszési pontja két egyenesnek, hanem bizony azon a ponton a jel ketté válik abban az értelemben, hogy mind a két irányban az adott jel tovább harad. Na most kérem szépen, még van egy kis időnk, a következő kérdés az, hogy az eredő erővel foglalkozzunk egy kicsit. Az idő rövidségére való tekintettel ide el fogok férni sajnos. A következő az eredő erő. Alakulása. Ugye az eredő erő számunkra azért fontos, mert ugye ez fogja meghatározni a jármű mozgását. Itt is megkülönböztetjük a sík egyenes pályán való haladás. Sík egyenes pálya. Pálya esetében a szumma F eredő erő milyen erőösszetevőket fog tartalmazni. Ha az eredő erőt számoljuk, akkor azt kell mondanunk, hogy az eredő erőbe belejátszik, amit itt felrajzoltunk, ugye most csak a lila vonalakat nézve, belejátszik a vonóerő, az FV vonóerő, belejátszik az FF fékezőerő, és belejátszik az FEA alapellenállásnak az értéke. Ugye? Most látszik, az egyenletben valamennyi erőt pozitív előjellel szerepeltettem, ez azt jelenti, hogy a egyes erőknek a jármű mozgását segítő vagy fékező tulajdonsága az egyes erőszetevőknek az előjelében fog megjelenni. Nevezetesen, hogyha fékező erő tényleg fékezi a járművet, az abban fog megnyilvánni, hogy maga a fékező erő, amit be fogunk írni, az egy nullánál kisebb számérték lesz. Hasonlóképpen a pálya ellen, vagyis az alapellenállásból számoló FEA erő, ez is normál körülmények között, mivel mozgást akadályozza, az negatív számértékkel kerül be ebbe az erő összegzésbe. Na most a másik eset, a B eset, a térbeli pályán mozgó, jármű esetében az eredő erő kiegészül még a másik két ellenállással is, ahogy a hatásvázlatban feltüntettük, a summa F erő az eddigi FV, FF és FEA összetevőként kívül még további két erő ellenállás jellegű erőszetevővel bír, az FEJ-vel, mint a járulékos emelkedési ellenállással, és az FE járulékos G-vel, FEJ-G-vel, a járőkös görbület jelenállása. Ezek az eredő erők ugye részben, mint látjuk, sebesség, részben vezérlés, részben pedig útfüggőek. Hát a következő alkalommal ezeket fogjuk áttekinteni, hogy mind az ellenállás erők, mind pedig a vonó és fékező erő hogyan alakulnak, hogyan adhatók meg, és hogyan tudjuk a számításainkba figyelembe venni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Kérdés van-e? Akkor viszont látásra találkozunk a jövő héten.